Kedves hallgatóink, a túrázók egyre gyakrabban észlelnek medvenyomokat a bükkben. Legutóbb a Csókás forrásnál a Pisztráng telep közelében fotóztak ilyet. Bár a szakemberek szerint nagyon kicsi a valószínűsége a medve és ember találkozásának, arra kérik a túrázókat, amennyiben ilyen nyomokra bukkannak, jelezzék a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ügyeleti telefonszámán a 30-as 861 38 08-as telefonszámon. Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi, gerinces, zoológiai szakreferense rádiónknak elmondta, a medve lassan megkezdi téli álmát, hiszen december elején szoktak nyugovóra térni. Mindezeket szem előtt tartva érdemes áttekinteni a honlapjukon található viselkedési szabályokat. A részletekről Gombkötő Pétert, Sütő Dávid Pelé kérdezte a részletekről.
Sok medveészlelés volt az elmúlt időszakban a Bükkben, itt Miskolc környékén, és az első kérdésem az az lenne, hogy ezekből mennyi volt valós, esetleg téves, itt ugye a Nemzeti Park, ha jól tudom, mindig kimegy és azonosítja ezeket a nyomokat, amik előkerülnek. Milyen arányban vannak ezek?
Hát igazából itt Miskolc környékén az észlelések jó részét meg tudtuk erősíteni, tehát valós megfigyelésekről van szó. Ugye itt a lábnyomok, az öt ujjnak a lenyomata, a karomnak a lenyomata egyértelműen, illetve a méretek egyértelműen azonosíthatóvá tette, hogy medvéről van szó. Ezzel egy időben viszont kaptunk a Mátrából is megfigyeléseket, ahol viszont hogy más típusú nyom volt, fánhagyott karomnyomoknak vélt, medveként beazonosított jelenséget észleltek a megfigyelők, de itt cáfolnunk kellett, egyértelműen szarvas okozott olyan karmolás vagy fahibát okozó jeleket, amit összekevertek a megfigyelők medvének a karmaival.
Önök hogyan tudják azonosítani a medvét, milyen jellegzetessége van, hogyan lehet a medvét azonosítani, mi alapján biztos az, hogy ez egy medvének a nyoma?
Inkább úgy közelíteném meg a dolgot, ugye, hogy öt új párnácskát hagy ugye a medve általában. Ugye itt az új párnácskát azért mondom így, mert ugye itt ez az új párnácska, illetve az új talplenyomat, új lenyomatok, ugye ezek bőven meghaladják a 10 cm-es nagyságot, akár széltébe, akár hosszában nézzük. Nagyon gyakran összekerik a medve talplenyomatát a borzéval, ami ugye jóval kisebb, ilyen néhány centiméternyi, és általában ez szokott a legnagyobb hiba százalékot adni, hogy a borznak a hosszú karmos egyébként tényleg öt új párnácskával rendelkező lenyomatát összekeverik a medvével, és akkor nagyon gyakran azt mondják, hogy hát ez még csak egy fiatal állat, egy medvebocsát, nyilván nem erről van szó. Tehát egyrészt, hogyha visszatérünk az eredeti kérdésre, öt új párnás talplenyomat, méretét tekintve 10 cm biztosan meghaladó, amit most példányt észleltünk, ennek a hátsó láb talplenyomata 23 cm-t is eléri, tehát viszonylag nagy tappancsnyomot hagy az állat. A hóba meg egyértelműen lehet követni, két-két lábát, és négy lábát használ, ugye nagyon szépen ez a párosával letett lábnyomatok, ugye nagyon szépen kirajzolják azt a cammogó, ilyen hát mondhatni, hogy egymással ugye kicsit eltérő, vagy egymáshoz képest kicsit oldalra kitérő nyomotokhoz, és ilyen cammogó, billegő mozgást ki lehet venni azért. Az ember el tudja képzelni már a nyomok alapján is, hogy az állat teste jobbra-balra dölöngél, és akkor viszonylag lassan halad.
Legutóbb hol történtek medveészlelések vagy nyom beazonosítás? Itt az elmúlt időszak elég sűrű volt ilyen szempontból.
Az állat, ami ugye Miskolc környékén került észlelésre, fölment Szentlélek irányába, Nagymező irányába, Nagymezőn átment, és azóta, ami nyomokat találtunk, egyértelműen dél felé tart.
Mi lehet az oka, hogy novemberben és októberben ennyire megszaporodott a jelenlétük? Ugye, ha jól emlékszem, már októberben is voltak jelzések, illetve hát itt a novemberi időszak, az pedig elég sűrű volt. Merre járhatott meg? Egyáltalán ugyanaz a medve volt-e, de mi a oka ennek, hogy most ebbe a két hónapba itt ennyire megszaporodott a jelenléte?
Hát igazából kicsit más oldalról közelítem meg a dolgot. Volt egy ilyen csapadékosabb időszak, ahol a sárba az állat nyomai azonosíthatók voltak. Most, hogy a hó leesett, ugye 23-a körül, ugye szintén, aki kint területen jár, ugye ezeket a nyomokat nem lehet úgymond eltéveszteni, tehát azonosíthatóvá válik, tehát a talaj viszonyok lettek olyanok, hogy az állat az azonosíthatóvá vált. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy véget ért ugye szeptemberbe a vadászati szezon, az állatok is ugye nagyobb valószínűséggel jelennek már a, úgymond a kevésbé háborgatott erdőbe, nagyobb távolságot tesznek meg, előfordulhat, hogy ez is belejátszik. Belejátszhat az is, hogy ugye korábban esetleg a mezőgazdasági területeken voltak, és ahogy az őszi erdei gyümölcsök beértek, a mak lehullik, sokkal inkább vonzóvá tette az erdei élőhely a medvéknek a jelenlegi tartózkodásai helyét, és ez is belejátszott. Tehát rengeteg olyan tényező beleszólhat ebben, akár az is, hogy a bükettség úgy karszos terület, itt könnyebben talál olyan helyet, ahol el tud bújni, készül a téli áramlat, tehát rengeteg olyan tényezőben játszott ebbe, amit igazából pontosan nem tudok jelenleg.
A bükkben most mennyi medve van jelenleg, akár állandóan, vagy akár csak mondhatjuk úgy, hogy átutazóban?
Igazából ezt nagyon nehéz megmondani. Volt olyan példány, ugye kb. 10 évvel ezelőtt, ami elindult nyakörvel, tehát jeladós állat volt, egy nyakör volt rajta, ami alapján egyértelműen kiderült, hogy nagyjából egy hét alatt a lengyel-szlovák határról leért a magyar-szlovák határa, egy hetet tartózkodott Magyarországon, majd nagyjából egy hét múlva keletre indulva már a lengyel-szlovák határon volt, szintén körülbelül egy hét múlva, tehát óriási távolságokat tesznek meg nagyon rövid időn belül. Nyilván ez szezonálisan, ez az aktivitás mértéken ez változhat, de éppen ezért, mivel az aktivitások óriási, tehát akár egy-egy nap alatt is több 10 kilométert megtesznek, így nagyon-nagyon nehéz megmondani konkrétan, hogy egy-egy területen, akár a Bükk-hegység területén, akár a Bükki Nemzeti Park igazgatóság közel 800.000 hektáros területén hol és hány állat van. Vannak olyan példányok, amik állandónak tűntek, hogy itt vannak, volt olyan, hogy akár 2 évig is tudtuk ugyanannak az állatnak az adatait gyűjteni, még biztosan vannak olyan állatok, amik csak néhány napot vagy néhány hetet tartózkodnak a területen. Úgy gondolom, hogy a működési területünkön, ami ugye a Börzsönynek a keleti lábaitól a Sajóig, illetve a Tiszáig terjed, itt igazából 10 állatnál szerintem nem sokkal lehet több összesen.
És amúgy egy átlagos medvének itt azért, amit elmesélt a nyakörves jeladós medve, hogy mekkora területet jár be, mi a tapasztalat, mekkora territóriumuk van, mekkora területen járkálnak ők, amire azt mondhatjuk, hogy hát az övéké.
Hát igen, ez megint egy jó kérdés. Van olyan tanulmány, van olyan vélemény, hogy a medvék igazából talán territóriumot se tartanak, tehát kezdjük ezzel, illetve vannak olyan példányok, amik valóban hűek egy-egy terület részhez. Hát a nőstényeké az általában kisebbnek tekinthető, illetve vannak olyan állatok, amik, ahogy említettem, is óriási területeket járnak be. Hát ez ugye 100 négyzetkilométerekbe mérhető egy-egy ilyen territóriumnak a nagysága, ott, ahol a medvék viszonylag kis egyet számban élnek.
És hogyan látják amúgy, mi lehet annak az oka, hogy mondjuk akár most már Magyarországon, itt a északi középhegység területén is, akár a Bükkben, Mátrában is egyre gyakrabban jelennek meg, említette, hogy már Szlovákiából, vagy akár Lengyelországból is átérkeznek, hogy miért is vándorolnak át ide hozzánk, miért is szimpatikusabb ez a terület, hogy kibővítsék úgymond a territóriumokat?
Hát igazából ez egy több tényezős dolog lehet. Hát ugye egyrészt az, hogy a medve állomány nagysága, a közép-európai barna medve állomány, ami ugye Kárpátokban van, ugye az európai állománynak a gyakorlatilag a döntő része medvéből is, igazából a hazai erdők nem jelentenek rosszabb élőhelyet, mint a Kárpátok területe. Nyilván az, hogy mennyire zavart egy-egy élőhely, ez azért beleszólhat, hogy a medvék hol foglalnak szívesebben élőhelyet, hol pedig nem. Hát egyrészt a táplálék kínálat szintén megerősíti azt, hogy medvék itt megtelepedhessenek, hát csak elég arra visszaemlékezni, ugye, hogy a medve az egy mindenevő állatfaj, táplálékának jelentős részét, majd 80%-át növényi eredeti táplálék adja. És ugye visszaemlékszünk arra, hogy pár évvel ezelőtt a vaddisznóállományt sújtó óriási betegség hullám söpört végig ugye Észak-Kelet-Magyarországon, illetve hát ugye kényszerből, diagnosztika célból ugye jelentős mennyiségű vaddisznóállományt, mondjuk úgy, hogy apasztottak az erre jogosultak, és ugye ez a vaddisznóállomány nincs jelenleg a magyar természeti rendszerbe. Tehát az a táplálék mennyiség, amit a vaddisznóállomány akár 100 000 vaddisznó egyszerre fölevett, az igazából jelenleg töredéke, tehát nincsen meg. És ezt a szabad forrás nagyon nagy hatékonysággal tudja a szintén mindenevő barna medve hasznosítani. Tehát akár ilyen összefüggésre is vizsgálható ez a kérdéskör, tehát a barna medvének bőven megvan arra a lehetősége, hogy a vaddisznó által nem hasznosított, vagy ugye mivel nincs vaddisznó állomány, nem hasznosított táplálék mennyiséget fölvegye. Tehát ebből is fakadhat az, hogy több barna medvét figyelnek meg a területen.
És ha már itt a táplálkozását említette, úgymond az élet viteléhez kapcsolódóan, ugye hát itt már tél van, mondhatjuk azt, a hó is leesett, hideg idő van, ilyenkor a medve hogyan viselkedik, milyen életet él, gondolom ilyenkor klasszikus szóval élve ilyenkor kezd el téli álmat aludni, ez is egy érdekesség amúgy, hogy még ugye mostanában találkoztunk vele, és hogy miért is nem alszik téli álmot, felmerül ez a kérdés is. Egyáltalán mi ez a folyamat, és mikor, hogyan kezdődik el nála?
Hát a téli álma klasszikus ideje a medvénél ugye november vége, december eleje, attól függ, hogy milyen zord ez a tél. Tehát ugye a hazai viszonyok között most az, hogy leesett itt néhány 10 cm vagy 10 cm hó itt Észak-Magyarországon, ugye, és ennek az időlegessége ugye jelenleg most már egy hét, hát azért ez nem biztos, hogy a medvét arra készteti, hogy téli álmot aludjon, főleg, hogyha hozzáteszük azt, hogy a bükkfensíkon ugye összefüggő hó van, a hegylábon ez jóval szakadozottabb, tehát ott például hozzáfér azokhoz a növényi táplálékokhoz simán, ami ugye esetleg a hó alatt már ugye nehezebben hozzáférhető, tehát nincs összefüggő hóréteg. Az, hogy a klíma hogyan változik a egy-egy helyen, akár itt a bükkbe is, ugye ez viszonylag szélsőséges értékeket vesz föl, tehát a korábbi, mondjuk úgy, hogy enyhe télnek a jelensége még mindig fönnáll, tehát ez se feltétlenül készíti a medvét arra, hogy nagyon gyorsan téli álmot aludjon, mert a táplálék hozzáférhető, illetve hát jelentős mennyiségben meg kell említeni azt a több száz vagy több ezer vadászati létesítményt, ami ugye folyamatosan eteti továbbra a medvét is, függet attól, hogy nem a medve etetése a cél, hanem ugye a vadászat óvatfajok etetése a cél, és ezekre egyértelműen fölfűzi akár a barna medve is a napi táplálkozását, hogy amit kiszórtak, vagy kihelyeztek a vadgazdálkodók, azt a medve részben hasznosítja. És mivel ez is egy állandó táplálékforrás, nem feltétlenül fog ez az állat elindulni és téli álmot aludni.
A téli álom az mire szolgál náluk, miért is alusznak téli álmat, úgymond mi ez a folyamat, életfolyamat a barna medvéknél a téli álom?
Tehát a téli álom egy táplálékhiányos időszaknak az átvészelése, egy olyan stratégiai, ökológiai stratégia, aminek során ugye a táplálék mivel nem áll rendelkezésre, egy ilyen takarékra vett életfolyamatok jelenségével próbálja az időszakot átvészelni az állat. Ugye egyes fajoknál, például a denevéreknél valós téli álomról van szó, a testhőmérséklet jelentősen lecsökken, a pózus szám töredékére esik vissza, míg a medve esetében csupán néhány Celsius fokos testhőmérséklet csökkenésről van szó, egyébként nyilván a medvének az élettevékenysége is lelassul. Igaz ugyan az is, hogy a téli álom alatt születnek meg a nősténynél általában a medvebocsok, és ugyanígy ez a nőstény próbálja az őszi időszakig felhalmozódott testzsírból ugye etetni, táplálni például a bocsokat is. Tehát a nőstények számára azért ez egy nagyon, nagyon kemény időszak abból a szempontból, hogy az anyai gondoskodás, a téli átvészelése együtt jelentkezik ugye náluk egészen ugye tavaszig az ébredésig.
Mit tapasztalnak itt a igazgatóság területén, vagy akár Miskolc bükk környéki településeken, hogy mennyire jellemző, hogy azok a barna medvék, amelyek erre tévednek, hogy lakott területre bemenjenek, illetve hát ehhez akkor már hozzácsatolom azt, hogyha medve és ember találkozása akár a természetben, ne adj Isten településen megtörténik, akkor mit tud tanácsolni, mit tegyünk, de kezdjük azzal, hogy egyáltalán lakott területre bejönnek-e itt Magyarországon a medvék, mit lehet tapasztalni.
Szerencsére nem ez a jellemző élője a medvének, illetve hát az emberi, tehát a hazai települések egy része valóban úgy gondoljuk, hogy a medvék esetleges korábbi, tehát most ez évszázadokkal korábbi, vagy évezredekkel korábbi természetes, úgymond vonulási migrációs útvonalába estek. Ez úgy gondolom, hogy többé-kevésbé igazolható, tehát azok a folyóvölgyek, patakvölgyek, amik ugye az embernek is ugye letelepedéséhez szolgáltak, a medvék is ugye a víz mellett, nagyobb folyók mellett is úgy néz ki, hogy ökológiai folyosóként használják a medvék is, tehát ilyen jellegű párhuzam szinte biztos, hogy van. és az, hogy egy-egy település milyen földrajzi egységben, milyen földrajzi helyen van, akár ennek tekintetében, nyilván nem zárható ki, hogy esetleg ne tévedjen be medve emberi település közelébe. Az, hogy néhány esetben volt már medve hazai településen, annak részben az is az oka, hogy ebbe a földrajzi egységbe beleesnek. A másik pedig az, hogy sajnos nagyon gyakran az ember által képzett különböző akadályok, tehát például autópálya akadályozta a medve észak-déli irány mozgását, és nyilván az autópályának a terelőkerítése, vagy kárelhárító kerítése, az megvezeti ugyanúgy a medvét is, vagy megvezette azt a példányt, vagy azokat a példányokat, amik esetleg településre betévedtek. A harmadik pedig, hogy van sajnos olyan jellegű emberi magatartás, ami ugye se az embernek, se a medvének nem jár kockázatok nélküli módon, és sajnos az ember zavarja be, akár járműves üldözéssel, volt már erre sajnos példa, akár a Miskolci egyik fő utcára az állatot, ami egyébként úgy gondolom, hogy itt kerülendő magatartás, ugye sokféle szempontból, mind az emberre, mind a medvére veszélyes lehet egy-egy ilyen meggondolatlan emberi akció.
És ha mondjuk teszem fel a természetben turistaként, találkozunk vagy észleljük a medvenyomokat, vagy ne adj Isten, akár meg is látjuk a medvét, olyankor mit tehetünk, mit tanácsos tenni, akár önöket hogyan lehet elérni ilyen esetben?
Hát ugye az, hogy ember-medve direktbe találkozom, arra nagyon kicsi az esély, szinte matematikailag. Tehát a jelenlegi magyar viszonyok között, úgy gondolom, itt a hazai viszonyok között, matematikailag is igazából erre nem nagyon van esély, hogy direktbe találkozzon az ember medvével, legalábbis turistaként. A kollégáim, illetve az erdőbe dolgozó emberek, erdészek, vadászok, nagyon-nagyon kevés olyan megfigyelés van, ami arról szól, hogy direktbe találkozott medvével. Az, hogy turistaként esetleg összefusson az ember, ennek is nagyon kicsi valószínűséget látom. Az, ami ilyenkor a viselkedési tanács igazából leggyakrabban, ugye mi is azt mondjuk a Nemzeti Park honlapján évek óta ott van már az a, mondjuk úgy, hogy viselkedési javaslat tömeg, ami különböző szituációra, különböző esetekre vonatkozik. Legcélszerűbb ugye ilyenkor, hogyha medvével találkozunk, kihátrálni, ugyanazon az útvonalon távozni, amerről ugye jöttünk, és akkor főleg, hogyha nyilván a medve nem vett minket észre, tehát hogyha minket nem vesz észre a medve, akkor ez javasolt. Egyébként meg, hogyha valaki medvenyomot talál, azt semmiképp ne kövesse. Jelezze igazgatóságunknak, ügyeleti számunk is van, akár munkaidőben a központi számon is lehet jelezni, a telefonszámaink azok nyilvánosak, elérhetők, tehát akár a honlapunkon, Facebookon meg vannak ezek az elérhetőségi lehetőségek, illetve hát nyilván örömmel veszünk minden olyan valós jelzést, ami a medve előfordulására utal, és nyilván célszerű azért azokat az alapismereteket ugye elsajátítani, hogy nem minden esetben bornyomhoz menjünk ki mi se, tehát viszonylag gyakran előfordul ez a jelenség. Tehát van néha, hogy tévedés van, nyilván ebből nincsen gond, de én semmi esetben nem javasolnám senkinek az, hogy a medvenyomot kövessék.
Kedves hallgatóink, a túrázók egyre gyakrabban észlelnek medvenyomokat a bükkben. Legutóbb a Csókás forrásnál a Pisztránk telep közelében fotóztak ilyet. Bár a szakemberek szerint nagyon kicsi a valószínűsége a medve és ember találkozásának, arra kérik a túrázókat, amennyiben ilyen nyomokra bukkannak, jelezzék a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ügyeleti telefonszámán a 30-as 861 38 08-as telefonszámon. Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi gerinces zoológiai szakreferense rádiónknak elmondta, a medve lassan megkezdi téli álmát, hiszen december elején szoktak nyugovóra térni.